Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban Sándor Illikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, kezét csókolunk, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Pásztor ünnepekről szeretnék önnel beszélni, de nekem először is tisztázni kell, hogy kik azok a pásztorok, mert amikor a pásztorokról próbáltam adatot, információt gyűjteni, akkor találtam csordást, kondást, gulyást, lovást, birkást. Most többet nem írtam föl, ennyit találtam. Ők mint pásztorok.
Ők mint pásztorok, a pásztor annak a sok ágú foglalkozásnak a gyűjtő elnevezése, aki a jószágokat gondozza, tereli, eteti, velük foglalkozik mesterségképpen. És attól függően, hogy ki milyen állatokat őriz, voltak aztán azok az elnevezések, ugye a kondás az, aki a malacok pásztora, a csikós, vagy hát a lovászt én nem sorolnám ide, az mást jelent. A csikós az, aki ugye a lovak foglalkozik. A gulyás és a csordás, ők azok, akik a marhával, tehenekkel. Itt attól jött a csordás, aki naponta kihajtotta és vissza a faluba, a gulyás pedig, aki, majd erről lesz is még szó, tavasszal ki az állatokkal valahova messzire, és majd ősszel visszatért velük. És ugye a juhász még az a pásztor, aki talán a leginkább eszünkbe jut, aki a juhokkal foglalkozik.
Miért kellett egy külön szakmát, professziót létrehozni az állatokkal való foglalkozásra, amikor én úgy képzelném, hogy akinek otthon állata van, parasztember, az majd időt szakít arra, hogy foglalkozzon az állatával. Nem így van?
Hát az állatokat ki kell hajtani, legeltetni kell, és akkor eközben őrizni kell valakinek őket. Úgyhogy a leginkább az volt a gyakorlat, hogy egy faluból az emberek összeterelték egy nyájba, kondába, gulyába a jószágaikat, és akkor felfogadtak egy valakit, aki őrizte őket. És az meg az állatok természete, hogy az azonos fajtájúak tudnak, szeretnek együtt lenni, meg hát ugye a szaporodás is ezáltal történik meg. Így aztán állatfajtánként tagozódott az állatokkal gondozó, az állatokat gondozó mesterség, a pásztorkodás.
Lehet, hogy buta a kérdés, de honnan tudta a pásztor, hogy melyik állat kié?
Az állatokat a gazdáik megjelölték.
Fülébe?
Például, a fülükbe olyan kis csipkézetet metszettek hamarosan a születése után, ami csak annak a családnak a jegye volt, és a másik családnak másfajta csipkézet volt, vagy a billogozás ugyanilyen, ugye ez még egy nem író-olvasó korszak és kultúra, amiről beszélünk. Tehát a billog az olyan, mintha ma az aláírásunkat rátennénk, az a család tulajdon jegye volt, az a billog az évszázadokon, generációkon át öröklődött, sokszor nem is csak a jószágba sütötték bele, hanem a komolyabb vagyontárgyaik is ugyanazt a jegyet viselték. És volt még egy dolog, ami alapjául szolgálta az elszámolásnak, ugye beadom a jószágaimat, és akkor erről készül egy feljegyzés, de mi ez a feljegyzés akkor, amikor se írni, se olvasni nem tudnak, ezt úgy hívják, hogy rováspálca. Nyilván mindenki tudja azt a kifejezést is, mert sok van valakinek a rovásán. Hát ez úgy történt, hogy egy két félből álló hosszú pálcára fölrótták a jószágok darabszámát, és ott számon tartották, hogy mennyi apa állat, mennyi anya állat, mennyi fiatal. Elment a pásztor, hónapokig oda volt a nyájjal, és amikor hazajött, a két felet, a két felét a rováspálcának összeillesztették, látszott, hogy vajon mennyivel ment el, és mennyivel tért vissza a pásztor, és ha sok volt a rovásán, vagyis mondjuk sok elpusztult, akkor arról neki számot kellett adnia.
Innen jön a számadó juhász kifejezés?
A számadó az, akinek a felelőssége, ugye, ma így mondanánk a gazdasági felelősség, azért a nyáért, amit rábíztak.
Ebből a, tudom, hogy nem gazdaságtörténeti beszélgetés ez, de ebből a rováspálcából nagyjából tudták becsülni az apa meg az anya állatok aránya alapján, hogy mennyi lesz a szaporulat?
Igen, ebből azért arra is lehetett következtetni, hogy mennyinek kellene lenni, hiszen lehet tudni, hogy egy-egy állatfajta évenként mennyit fial, ellik, mennyi a születendő gyermekeinek a száma, és hogyha attól nagyon jelentősen eltért negatív irányba, akkor nyilván azt megint meg kellett okolni.
Nem
meg
lehetett hát mindent a farkasokra fogni.
Nem lehetett, meg hát az, hogy
rendszerint a bográcsba szigetni ilyenkor.
Igen, tehát hogy a rováspálcának a pásztornál levő részére föl kellett rónia a vesztességet is.
Ja, hogy ez olyan, hogy az egyik fele ott van, a másik felét megviszi a pásztor,
így van,
tehát mint
igen.
Egy szerződés, két példánya?
Ez olyan, mint egy, teljesen úgy működik, mint egy bankszámla, ahol a kivétek, betétek egészen pontosan nyomon követhetők mindkét szerződő fél számára. Igen.
Hogyan választottak ki a pásztorok?
A pásztorkodás az tipikusan egy olyan mesterség, ami dinasztiákon keresztül öröklődött, tehát ritkábban történik meg az, hogy valaki egyik reggel arra ébred a pályaválasztás pillanatában, hogy édesanyám, én úgy gondoltam, hogy pásztor lennék, nem pásztornak a fia is pásztor, és annak is pásztor lesz a gyereke, sőt a pásztorokra nagyon jellemző, hogy még házasodni is egymás között házasodtak a pásztor családok.
Akkor az ezek szerint igaz lehet, hogy a pásztor a másik pásztornak szegről végről valahogy rokona, függetlenül attól, hogy az ország melyik részében pásztorkodik? Ja, egyszer olvastam egy ilyet, de ezt nem tudtam elképzelni, hogy miért van.
Ez azért elképzelhető egyrészt, mert nagyon erősen zárt a házasodások révén ez a társadalom. Másrészt a pásztorok nagyon gyakran nem egy szűk területen jártatták és legeltették a jószágaikat. Van egy olyan a Kárpát-medence egészében ismert pásztorkodási forma, ahol több száz kilométeres az a távolság, amit bejárnak. Tehát messze nem csak arról van szó, hogy a falu határában levő legelőig megy, hanem még kicsit úgy képzeljük el ezt, mint egy nomádkorból való örökséget, már ezt az eljárást. Ha valahol lelegelték az élelmet a jószágok, akkor tovább hajtotta, és megint tovább, és aztán kialakuló idő alatt az az útvonal, amin ő tavasztól őszig a jószágot végigterelte, hogy majd az ősz végére ismét visszatérjen abba a faluba, ahonnan kiindult.
Mondta, hogy nem valószínűleg úgy ébrednek valakik arra, hogy majd ők pásztorok lesznek, de miért volt jobb pásztornak lenni, mint földművesnek lenni? Vagy miért alakult ki? Mi volt ebben az üzlet? A szabadság? Biztos nem. Hát csak mi gondoljuk azt, hogy ez nagyon jó dolog, hogy egész nap kint lenni a mezőn.
Igen, ez egy nagyon rideg, kemény élet volt, főként azok, akik tényleg a szabad ég alatt élték tavasztól őszig az életüket, ridegen, fél ridegen tartott jószágok, mondom, ez ilyen egészen közel van a nomád állattartási módokhoz. Tehát, hogy ez testet próbáló és embert próbáló munka, ha a nehézségét nézzük. De amit a szépségeként emlegetnek maguk a pásztorok, amikor földművesek beszélnek vágyakozva, az az, hogy a pásztornak nagyobb a szabadsága időben is és mozgástérben is.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Sörüldikó néprajzkutató, a Hagyományok Háza munkatársa, az Aréna vendége.